dolgozat két embernek köszönhet nagyon sokat. Az egyik természetesen Mezei László, akinek nem hittem el, hogy nagyon sok kéziratunk veszett el. Mert azt mondta, de hát nincs nyoma, amit nem látunk, az nincs. Viszont a mostani vizsgálatokból kiderül, hogy nagyon sok minden lehetett. A másik persze Tarnai Andor, akinek egy megjegyzését a másolatokról vettem alapul, különböző szövegek összehasonlításához. Tehát a következőről van szó. A Jagelló kori anyanyelvű szövegeink, nem tudom, hogyan kell ezt elindítani. Ez az, igen. A Jagelló kori anyanyelvű szövegeink alkotóiról, és ugye a fordítók magukat alkotónak tekintették, együttműködéséről, szövegek átvételéről nagyon keveset tudunk, legfeljebb stilometriai kutatásokkal lehet ezeket megállapítani, hogy hogy történtek. Megtudhatjuk, hogy egy-egy nagyobb korpuszt valóban egyetlen alkotó vagy egyetlen fordító hozott el létre, és ilyen kutatást utoljára Berrár Jolán végzett 70 éve, aki megpróbálta megállapítani azt, hogy a Veszprémi kódex, illetőleg a Debreceni kódex egy-egy szakasza miképpen kapcsolódik egymáshoz, hogy ugyanaz a szerző lett volna, vagy fordító lett volna az alkotójuk. Ez az előadás egy új stilometriai eszközzel végzett kutatásról szól, kezdeti eredményeiről. Arról, hogy egy bibliafordítást többen végeztek. Arról, hogy a kartúzi névtelen átvett korábbi szövegeket. Valamint arról, hogy a ferences szerzetesek jó néhány szöveget átdolgoztak. Végeredményben egy ismeretlen bibliafordító műhelyt, valamint egy óbudai kolostorban működő fordító műhelyt tudunk kimutatni, amely a rend spirituális vezetése szellemében alkotott és adott át szövegeket a nővéreknek. Az ilyen kutatáshoz megbízható szövegek kellenek. Nem csak a kiadásra gondolok, hanem magáról az eredetiről, tehát a másolatokról. Nem csak a modern kiadásokról beszéltem, tehát, hanem az eredeti kéziratokról. Irodalomtörténeti tanulmányokban érthető módon kevés szó esik a mintapéldányról, mintapéldányon szolgáló autográfokról, ugyanis ezeket nem ismerjük. A Magyar Királyság kolostoraiban a 16. század elején a szerzők és a fordítók, ugye a fordítók szerzőnek tekintették magukat, koruk műveltségének hordozói voltak, mint például Váci Pál vagy Nyújtori András. Tehát ők egy többnyire rendi főiskolát vagy egyetemet végzett emberek. Latin tudásuk meglehetősen biztos volt, népnyelvi hangjelölésük, és ez meglepő, meglehetősen következetes. Nyújtori András a székelyudvarei kódexben lévő Judit könyvének fordítója éppen úgy javítgatta a szövegét, mint a kartózi névtelen. A szkriptorok másolataik alapján több típusra oszthatók, vagy sorolhatók be. Az egyik Ráskai Lea, aki minden szövegét átírta saját nyelvjárására, illetőleg saját hangjelölésére. A másik csoport, és ez a nagyobb, és ez a több, tehát a másik csoport, ha nem is hiba nélkül, de hűséggel írta le a mintapéldányát. Ilyen másoló volt a Clarissa névtelen, aki a teljes Simor kódexet, a Nádor, Nagyszombati kódexet, valamint a Debreceni kódexnek 50 levelét írta tele. Több szöveget másolt le, de nem mindig ugyanúgy. Eznek nagyon nagy jelentőség lesz. Ugyanilyen kiemelkedő teljesítményt nyújtott a Jordánszki kódex szkriptora, aki bár gyakorta hibázott, megőrizte eredeti példányának hangjelölését. Pontos másolatából meg lehet állapítani, hogy a kódexen többen dolgoztak, és hogy az evangéliumi pasiókat korábbi fordításokból emelte át. A Jordánszki kódex, ugye egyetlen kéz másolt az egész kódexet, a Jordánszki kódex leírója hivatásos bélmásolóként viselkedett. Különösebb gondolkodás nélkül, akár csak a Lányi kódex szkriptúrai, a fordítók megjegyzését is leírta. Azon, amit mintapéldányában talált, nem változtatott. Az a felismerés, hogy a másolók munkájában meg szabad bízni, szóval ez a felismerés vezetett a Jordánszki kódexen végzett stilometriai kutatásokhoz. Az elv szokásos. Az azonos hangjelölés, az azonos szóhasználat és az anomáliák vizsgálata. A megjelenítést Ércegi Attilával közösen fejlesztett interaktív keresőprogram segíti. Az új eljárást és egyes eredményeit a magyar könyvszemlében már ismertettem, így itt kevesebb szó lesz, kinyomtatna egy pár példán csak azért, hogy aki nem ismer, az majd olvashassa, vagy nézhesse a szünetben. És itt az eredmény. Azt lehet látni, hogy az ő személyes névmás a kódexben előforduló variánsai hogyan változnak. Van az ű alak, van az ű, e-ű, az ő valószínűleg, illetőleg az hű, ezek itt különféle módon változtak, és a kódexben különféleképpen vannak el, oszlanak el. Ez a változat, ez a kutatói program azt jelenti, hogy keresek egy szöveget a preparált tehát keresek egy szöveget, egy pont, egy szót, és akkor az megjelenítődik egy hosszú, vékony vonalon. Azért kell ezt nem függőlegesen, vagy bárhogy is, hiszen olyan az ember, hogy valahonnan valahová el tudok jutni, vagy el akarok jutni, és ez az eljutás csak lineálisan lehet megvalósítani és bemutatni. Itt az látszik, hogy az egyik kéz, vagy az egyik nem egyik kéz, az egyik fordító, így fordított a másik amúgy, illetőleg a legalsó vonalon, ez nagyon fontos, a legalsó vonalon keveredés mutatkozik. De erről majd lesz még szó, csak hát ugye itt nem tudom ezt hosszan elmondani. A másik ugyanilyen jelentős különbség a határozott névelőnek a használata. Az határozott névelő uralkodó, ő a fő variáns. És ezt színezi az ah, illetőleg az a, valamint az a apostrofos változat. És lehet látni, hogy ugye az evangéliumoknál van különös változás. Ez persze csak akkor lehet jól értelmezni, hogyha van ideje az embernek, itt most nem tudok mit mondani rá. A bemutatott főstruktúrát a stilometriai vizsgálatok eredmény alapján kisebb részekre lehet osztani. Tehát különböző fordítókra. Itt csak annyit mondok el, ami azonnal szembetűnik, hogy a Jelenések könyve a legutolsó, Mózes 4. és 5. könyve, valamint a Józsué és Bírák könyve ugyanannak a fordítónak tulajdonítható. Az evangéliumokat részben korábbi fordítás, de semmiképpen sem a Müncheni kódex felhasználásával részben átdolgozták, részben újrafordították. János evangéliuma valószínűleg teljesen új fordítás, de ennek a passiója is, akárcsak a többi evangéliumban, régebbi átemelt szöveg. Hogy zajlott ez a munka? A jelek szerint nem közösen dolgoztak, hanem mindegyikük magányosan ült a fordítása felett. Mózes 2. könyve 25. fejezetének a végén a fordító megjegyzése áll. Itt kép kapitulum híján vagyon, hogy mi módon és miszerrel mondta Úristen szerezni a nagyobb tabernákulumot, vagy Isten sátrát, az egyházat minden szerszámával, hozzátartozóval és bennevalókkal, és itt a jobb pofa, hogy kinek értelme és magyarsága semmiképpen elmémbe nem fér, egyébként sem érthetőm. Ha a fordítást egy közönség készítette volna, akkor tanácsot kapott volna a szerző, amikor a rárót feladatot végezte. A fordító közös munkáját úgy kell elképzelnünk, mint egy festőműhely működését, ahol a segédek a mester irányításával annak házában lakozva dolgoztak. Hasonlítható ez MS mester tevékenységéhez, aki meghatározta a táblák témáját, előrajzolta a képeket, az üres tereket színkódokkal jelölte, aztán a többit a segédeire bízta. Az eredmény felemás lett. A selmecbányai oltár vizitációja és kálváriája pazar szép. De a feltámadás, pedig ezen van a monogram, már kevésbé sikerült. Ugye lehet látni a lábak kidolgozása, az egy nem annyira sikerült. Na most ugyanígy vegyes képet kapunk a Jordánszki kódex fordítóinak teljesítményéről is. A Teremtés könyvének akadnak fabuláló részletek, ügyetlenségek. Az evangéliumokban pedig elvétve ugyan, de költői megoldás is található. Ahhoz azonban, hogy egy ilyen heterogén munka mégis összeálljon egy könyvé, szükség van egy központi szerepet játszó irányítóra, mint a festőműhelyben MS mesterére. Azt mindenképpen hozzá kell tenni, hogy a műhely lazábban lehetett szervezni ez a fordító műhely már, mint MS mesteré. De hát ki is lehetett a vezető? Egyike volt a fordítóknak. Két szöveg, az Ószövetség első 7 könyve, azaz a Heptateuchus, valamint az Ószövetség előtti prológus és Máté evangéliuma előtti bevezető azonos jegyeket mutat. Néhány szó a kódexnek csak ebben a 3 szövegében fordul elő. Hangjelölésük is eltér a kézre a többi részétől. Én most ezt felsoroltam, de hát ember legyen a talpán, aki ilyen gyorsan átlátja. Ezek a szavak a többi szövegtől eltérő hangjelölési sajátosságot mutatnak. A prológusok magyar szövegére jellemző a halmozás, egy-egy kifejezés kettős vagy hármas szerkezetben való felsorolása. Mint ezek. Folytani és rekkenteni, szeretni, tisztelni és követni, vagy értetik, irattatik és magyaráztatik. A Heptateuchus és a Máté evangélium élén álló előszavakat ezek alapján ugyanaz az ember fordította. Ő lehetett az, aki meghatározta az összeállítás tartalmát. Különös jelentőségű, hogy az evangéliumok előtti prológus nem egy vulgata bíri előszónak a fordítása, hanem a jelek szerint önálló szerzemény. A devóció modernához közel álló eszmét propagáló irat időnként fejselik, mintha Kempis Tamást olvasnak, de hát ez semmiképpen sem ugyanaz, nincsenek azonos szövegek, tehát nincs pontos idézet. Szerzője a dolgok természetével következően olyan előjáró lehetett, aki a közösség lelki irányításáért felelt. Meghatározta a spiritualitásokat. Ez úgy működik egy kolostorban általában, hogy a főapát úr kijelöl pár szerzetest, hogy fordítsátok ezt le, majd a főapát úr ír egy előszót hozzá. Mert ugye hát ő a lelkivezetés, ő tudja irányítani a dolgokat. Tehát itt úgy számolhatunk, hogy a Jordánszki kódex fordításához legalább öt ember dolgozott. De lépjünk tovább, mert hát most ezt nem tudom bebizonyítani itt. Ha a továbbiakban műhelyszerű tevékenységet keresünk, vagy arra vagyunk kíváncsiak, akkor érdemes nagy terjedelmű korpuszokat vizsgálni, olyanokat, amelyeket egy szerzőnek tulajdonított a kutatás. Ilyen a kartozói névtelen munkája, az érdi kódex. Vajon valóban egyedül dolgozott-e rajta, vagy voltak segítői? Az érdi kódexről feltételezték, hogy a kartózi névtelen egymaga fordította és írta le. Mégis 1980-ban egy feltételezett írásváltozás alapján Dienes Erzsébet felvetette, hogy a szerzetes talán nem is egyedül tisztázta a kódex fogalmazványát, vagy hogy a 103-tól a 212. B lapokat talán a kartózi névtelen diktálása nyomán más jegyezte le. Ezt később azért elvetették. Legalábbis egy legutóbb készült doktori dolgozatban. A kivetítőn látható levélen kezdődik a de tempore szakasz, ebben a befejezetlen részben különös anomáliával szembesülünk, megváltozik a hangjelölés. A csé hang az mindig nagyon fontos volt. Itt CH-val, illetve CZ-vel kezdi jelölni a másoló, vagy az író. Ez kartozin értem mégiscsak. És látjuk, hogy a Lukács evangélista neve is megváltozik. Hol Lukács, hol Lukács. Ez nem nagyon valószínű, hogy valaki csak így elkezd változtatni neveken. És jól lehet keverednek az alakok, néhány használt szó, gyakran használt szó, írásképe is megváltozik. Ez a csak. Vagy a csoda. És ugyanitt megváltozik az egyes szám második személyi névmás használata, és pontosan írásképe. A teből te lesz. Ez eddig lehetne véletlen. Hát Istenem, így írtam, mondhatnánk. De hát ha megléteszünk egy másik, szintén gyakran használt szót, kitűnik a rendszerszerűség. Ez az ottnak az írása. Mindegyik helyen éles határvonalak látszanak, és a különféle hangjelölések keveredése. Ez nem lehet a sem alakartozi névtelen hirtelen megváltozott hangjelölésének tekinteni, sem váratlanul fellépő bizonytalanságnak, de még a fordítás hosszúságának sem. Mert hát mi változtatta volna meg az írást? Tehát miért lett volna, mi történt? Az anomáliák ebben az esetben nem azt jelzik, hogy többen dolgoztak volna a fordításon, hiszen akkor egyetlen szakaszon belül mindketten megszokott hangjelölést használtak volna. A megoldás az, hogy a kartozi névtelen több alkalommal az evangéliumoknál, az evangéliumi szakaszoknál, a legendáriumokban, például Szent Antal lelekéje, Szent Víd Urunk színeváltozása, Havas Boldogasszony, tehát valamilyen más hangjelölési szöveget használt, és azt vette át. Az átírás nem sikerült tökéletesen. Túlsúlyban maradt saját hangjelölési gyakorlata, de a szövegbe beszürelmett a mintapéldányé is. Az érdi kódexben az evangéliumok a korábbi vélekedéshez ellentétben nem a Jordánszki kódexből származnak. A mintapéldány inkább egy csóka perikópa gyűjtemény, és annak magyarázata lehetett. Legalábbis szerintem csak így érthető, hogy a kartozi névtelen felhagyott az evangéliumok leírásával, valamint az, hogy panaszolta a magyar nyelvű biblia hiányát. Korondi Ágnesnek köszönhetem az anyagot, az adatot, hogy azért ez egy toposz volt. Külföldön, vagy tehát más nyelvekben is panaszolják azt, hogy nem létezik anyanyelvű bibliájuk, miközben igenis ott volt. Most azt hiszem, hogy ugrok. Egy percem van? Jó. Akkor elmondom, hogy ez a Lobkowicz kódexnek a képe, itt is lehet látni, hogy hányan dolgoztak, és az elmondom az összefoglalót. Na. A szerzetes rendek férfi és női ágának laikusai, miként a német példák mutatják, mindig ellenőrzött szövegeket kaptak, hogy olvasmányaikba ne essék eredetlenség. Ezek az olvasni valók néha egyéni ambíciókból születtek, de mindenképpen előjárói jóváhagyással, hiszen a fordítás, a szerkesztés és az írás más feladatoktól vonta el az erőt és az időt. Ilyen önálló kezdeményezés lehetett a Domokosnál Sándor kódex, a három köröztény lány fordítása, valamint a prédikációként felépülő gyönyörű nyelvezetű könyvecse a Szent Apostolok méltóságáról. Saját elhatározásból készülhetett a kartózi névtelen vállalkozása, mely más fordításokat is bevont. A ferencieknél Nyújtődi András maga határozta el, hogy húgának lefordítja Judit könyvét. Hozzá kell tennem szégyenzetként, hogy nagyon műveltek voltak, teológiailag is képzettek, tehát nem kellett attól félni, hogy eretnékséget követnek el. Másképpen kell megítélnünk azt a vállalkozást, amely létrehozta a Jordánszki Kódex Biblia fordítását. Az a műhely, amelyben a Jordánszki Kódex Biblia fordítása született, alkalmi társulás, ma úgy mondanánk, hogy projektmunka. Legalábbis nem maradt fel nyoma annak, hogy működésüket később folytatták, de ezt nem járt szárja ki. Az evangéliumok előtti programadó prológus csupán spirituális üzenetet közvetített, ezt édesdeden olvassátok, hallgassátok, tanuljátok a szent evangéliumbeli ígéket, kiben fekszik az erek élet, és minden lelki édesség, vigasztalás, bölcsesség és Isten ismeret. Ez az előszó nem tartalmaz elméleti és retorikai megállapításokat, mint a két évtizeddel későbbi Erasmista Biblia fordítóké. A Jordánszki Kódex fordítóinak a horáciuszi Ars Poetica fogalom párjából csak a hasznosság volt a fontos. A lingva vulgáris eszköz volt még akkor is, ha a stilisztikai szépségek kerültek bele a fordításban. Elemzésem utolsó részében, és ez is nagyon nagy rohanva mondom el, a Clarissa névtelen áll a középpontban, számos fordítást kétszer írt le. Ilyen az Apollónia legenda, amelynek későbbi másolata átdolgozás, főként nyelvi modernizálásokat és nyelvjárási változásokat tartalmaz. A labiális szövegből illabiális lett. Hasonló változáson ment át a szentséges életnek feljebb való galáricsa, két fejezetének későbbi másolata. A recenzens itt néhány stilisztikai változás mellett a közönség megszólalását dolgozta át. Az enyhén illabiális traktátus pedig labiális lett. Ez azért fontos, mert nem a Clarissa névtelen változott meg közben. A Clarissa névtelen egy másik változata, az Adorján legenda, akkor a ferencesek gondosztott domonkos apácákhoz került, ennek a legendának fordítási ügyetlenségét javította egy átdolgozó, a nyelvjárás labiális lett. Mivel ezeket a szövegeket első változatok edíciója után a rövid időszakon belül ugyanabban a kolostorban átdolgozták, a recenzens és az alkotó ismerték egymást. Azt kell gondolnunk, hogy egyfajta laza, műhelyszerű fordítási, alkotói tevékenységet folytattak. Az újabb változat, pontosabban az átdolgozott szöveg egyértelmű kritika az elért munkájával szemben. Amit megváltoztatott benne a recenzens, azt elutasította. Ezek a változások, köztük a nyelvjárásért is, ez csak az én véleményem, kétségen kívül esztétikai gondolkodás és stilisztikai értékítéletet jelentettek. És itt van vége. Köszönöm szépen!